Sziasztok, kedves hallgatók! Üdvözöllek titeket a Nyereséges Vállalkozás Podcast következő epizódjában. A mai egy különleges alkalom, mert majd olyan vendéggel beszélgetek, akitől igazából bármit kérdezhetek, hiszen ő az útja során nulláról felépített egy vállalkozást, amiből aztán exitelt is 13 év után, és ma már elmondása szerint csak olyan dolgokat enged be az idejébe, amiben szívből bele tud állni. Ő nem más, mint Csőre Tamás, az Eurofleet ZRT társalapítója és ügyvezetője, aki mára már exitelt a cégből. Nagyon sok hasznos tudás és tapasztalat van Tamásnál, ezekből igyekszem a legjobbakat kihozni és átadni nektek, hogy ti is tudjatok ezzel előrelépni a vállalkozásatok építése során. Tamás, sok szeretettel üdvözöllek a podcastben. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. A LinkedIn profilodon láttam azt a kis szöveget, hogy egy sikeres exit után már csak azzal foglalkozom, ami a szívembe örömmel belefér és motivál, és megelőlegezem magamnak, hogy ma is ezzel a lendülettel vagy itt, amiről ez a gondolat szól.
Köszönöm a meghívást, nagy örömmel tettem eleget, csapjunk bele.
Ugye egy rövid felvezető, itt az elején mindig arra igyekszem törekedni, hogy a hallgatók úgy képbe kerüljenek, hogy kivel beszélgetek, lássák, hogy ő mivel foglalkozik, miben kompetens, miben van tapasztalata, és akkor sokkal nagyobb lelkesedéssel hallgatják ők is. Ugye te az Eurofleet ZRT, mint flottakezelőnek voltál az egyik társalapítója. Javíts ki, ha bármikor nem úgy mondom, ahogy volt, 2008-ban alapítottátok ezt a az volt az első csonka év, ugye egy válságos évben. Ebből a cégből néhány éve exitáltál gyakorlatilag.
Így van.
Ugye ez benne is volt ebben a mondatban, amit felolvastam. És ugye ma is dolgozol, erről fogunk beszélni, hogy mivel foglalkozol. Itt viszont átadom a szót, hogy arról mesélj röviden, hogy mivel foglalkozol most, amiről meséltél itt már a beszélgetésünk előtt.
Hát igazából ugye miután sikeresen végrehajtottam az exitet, tevékeny ember vagyok tele energiával, ugye nyilván jó dolog a bakancslisták pipálgatása, meg ez egy nagyon szívderítő történet, de mindig kell valami, ami azért ad neked, hogy építhetsz. Ez megnyilvánul különböző dolgokba, de úgy láttam, hogy van annyi felhalmozott tudás, meg tapasztalat, hogy ezt jó célokra lehet fordítani. Hát megmondom őszintén, hogy vannak felkéréseim olyan cégektől, amiket rendbe kell rakni, versenyképességet kell fokozni, tehát kvázi interim menedzserként szállok be egy-egy olyan helyre, ahol szükség van arra a tudásra, ami nálam megvan. Rendbe rakom, és utána tovább állok, ezzel foglalkozom, így ez kihívást jelent, meg örömet, meg pörög az agyam.
Csillog a szemed, ahogy elmeséltél, és valószínűleg, de ezt mondtad is, hogy ez inkább neked kihívás, és hát idézőjelben szórakozás, és nem a pénz érdekel, ami e mögött van.
Hát így van. Nyilván azzal, hogy egy elég nagy céget az ember összerakott, tehát egy 5 milliárdos forgalmú, milliárd környéki éves profittal rendelkező céget adott el az ember, onnantól ugye anyagi gondjai nincsenek. Igazából tényleg nem azért csinálom, hogy gyarapítsam a vagyonomat, hanem a kihívás miatt. Tehát látom a kihívást, látom a megoldandó feladatot, adrenalinnal tölt el, hogy úgy gondolom, hogy erre képes vagyok, meg tudom csinálni, és nyilván amikor egy alvó, vagy azt mondom, hogy sárba ragadt céget be tudsz indítani, összepakolod és kilő, az igazából az öröm a történet végén, meg azt tölt el büszkeséggel, hogy igen, ebből is lehet gyakorlatilag egy virágzó dolgot csinálni.
Ugye említetted, de akkor ezt kihangsúlyoznám, hogy az Eurofleet, amikor te kiszálltál belőle, akkor egy ilyen 5 milliárd körüli árbevétel, milliárd körüli profit, és hogy ennek te alapítója voltál és ügyvezetője, aki gyakorlatilag első számú vezetőként vitte végig ezt az utat.
Így van, tehát nulláról kezdtük. Nyilván volt előtte szakmai tapasztalatom, meg múltam, most erre nem térnék ki. Azt mondom, hogy akkor volt egy hatalmas álmom, hogy megépítem Magyarország legjobb, legnagyobb magyar magántulajdonba lévő flottakezelő cégét. Ehhez kerestem társtulajdonost, ugye Hovány Márton személyében megtaláltam, gyakorlatilag összeraktam az üzleti tervet, és hát nyilván elindultunk. Nagyon komoly céljaim voltak, és hát mentem előre, mint a gőzmozdony, tehát évről évre fokozatosan, aztán hát nyilván ennek a történetnek menet közben az ember learatta a gyümölcseit, nyilván mind profitba, mind egyéb elismerésekbe, de a végcélom az volt már az induláskor, hogy egy olyan céget tudjak építeni, amiből ha kiszállok, akkor szabad tudok lenni, és igazából az életemnek mondjuk egy jelentős szakaszát, de legalább egy 15-20 évet úgy tudjak élni, ahogy én szeretnék, megtessek bármit, és nekem megtenem azt, amit nem akarok. Tehát egy méltóképpen tudjam meg ünnepelni, illetve élvezni ennek a nagy és kitartó kemény munkának a gyümölcse.
Nagy céljaid voltak, nagy álmaid, illetve mondtad, hogy volt már előtte szakmai tapasztalat, amire nem akartál kitérni. Egy picit visszakapcsolnék ide, ahogy készültem fel erre a beszélgetésre, hogy a hallgatóknak szerintem ez egy érdekes sztori, hogy te előtte is egy hasonló szolgáltatást nyújtó cégnél dolgoztál, bekerültél, viszonylag hamar vezető, majd ügyvezető lettél, és felvittél azt a céget is, mondhatjuk, hogy a csúcsra, vagy elég magasra, és onnan ugye érdekes körülmények között jöttél el, és akkor volt egy nagyon nagy motivációd, és ezek szerint kitartott sok-sok éven át, hogy te még egyszer fel akarsz menni arra a hegyre, csak már a saját.
Így van. Hát igazából, hogy nyilván ifjú titánként bekerültem egy flottakezelő céghez, hogy két hétig voltam irodavezető, aztán műszaki igazgató, értékesítési igazgató. Amikor bementem, volt egy vevő, meg durván 200 autó. Aztán nyilván jól ment, minden szépen mentem előre, tettem a dolgomat. Elég hamar, 30 éves koromban már a milliárdos cég ügyvezetője voltam, és akkor sikerült építeni gyakorlatilag egy nagyságrendileg 200 vevő, 2000 autóból álló portfóliót, ami azért 2000-es évek elején azért az egy elég nagy számnak számított. Ez nyilván tőkebevonás kellett volna, de a tulajdonos végül az értékesítés mellett döntött. Volt egy, ott is volt egy kiváló exit, ez volt 2007-2008 évfordulón. Nyilván én naívként akkor azt gondoltam, hogy hát ha már én ezt megcsináltam, és nagyon-nagyon sokat tettem hozzá, meg sajátnak éreztem, meg éjjel nappallá téve toltam, akkor esetleg ebből valami lesz, de hát ugye a hála nem volt üzleti kategória, amikor rákérdeztem erre. Akkor nagyon dühös voltam, és akkor indult el bennem az, hogy ez a cég tőlem rajtam múlott, ezért ment fel oda, ezért lett az exit, és akkor megígértem magamnak, meg az akkori tulajdonosnak, hogy én ezt meg fogom csinálni még egyszer, sokkal magasabbra jutok, kitűzöm a zászlót, és megmutatom, hogy mitől miért. És ez indította el az Eurofleet-et. Anno akkor nagyon csalódott voltam, csalódás, a düh, a bizonyítási vágy vezérelt, de most már nagyon-nagyon hálásan gondolok vissza arra az időpontra, mert ha akkor nem hoznak helyzetbe, akkor valószínűleg nem ez történik, hanem még ott elketyegek ügyvezetőként, vagy bármi egyéb történet, de valószínűleg nem tudtam volna megmutatni, hogy mi energiák, meg tudás, meg kitartás van az emberbe, hogyha valamit nagyon akar.
Nekem is ez jutott eszembe, amit aztán a végén te megfogalmaztál, hogy valószínűleg az a pont az ott nagyon kellett ahhoz, hogy most mondjuk itt lehess, és itt ülj és tudjunk beszélgetni. Illetve talán Steve Jobsnak van az a gondolata, hogy utólag tudjuk azokat a pontokat összekötni, amik elvezettek oda, hogy oda jussunk, ahol vagyunk, meg amit szerettünk volna.
Hát ez abszolút osztom. Nyilván abban a helyzetben ez teljesen más volt, mert akkor mindenemet egy lapra all-in föltettem, tehát mindenki próbált visszatartani, de akkora volt a motiváció meg az erő, hogy senki nem tudott visszatartani, tehát nekem ott mennem kellett. És nyilván az évek folyamán, ahogy láttam, hogy milyen dinamikusan megy a cég, gyakorlatilag micsoda pénzek, profitok vannak benne, milyen jó vállalatot sikerül felépíteni, és nyilván amikor az ember behúzta az exitet, akkor szembesültem azzal, hogy jaj, de jó volt annó ez a jó nagy pofon, ami leküldött a padlóra, mert föl tudott belőle az ember állni, és nyilván győztesen tudsz kijönni a ringből. És megmondom őszintén, hogy annak ellenére, hogy az a kocsalódás volt, azért most hálás vagyok érte.
Szerintem emberileg egy nagyon fontos dolog ez a felismerés, hogy erre így vissza tudsz tekinteni. Ahogy készültem, azt olvastam, hogy az Eurofleet az alapítástól kezdve, 2008-as ugye válságban lévő alapítástól kezdve, talán minden évben tudott növekedni bevételben, az autók számában is, nyereségben is. Ez azért elég ritka is, hogy picit ezt boncolgassuk, akár ha hozol két-három olyan témát, ami szerinted emögött van, és ugye ez a hallgatóknak nagyon izgalmas lehet. Én is mindig szoktam az ügyfeleket arra motiválni, hogy oké, hogy növekedünk, de hogy nyereséges úton növekedjünk, és ne az legyen, hogy felfújjuk az árbevételt, és nyereség meg sehol, vagy ugyanott maradt. Úgyhogy mi van emögött, ez nyilván egy nagyon általános kérdés, de mi jut eszedbe így általánosságban?
Hát a hír igaz, tehát mind a 14 évben gyakorlatilag, amíg tevékenykedtem, egyre több volt az autó, egyre több volt az árbevétel, egyre több volt a profit is. A mi piacunkon nagyságrendileg ilyen 3,5-5% között van az árbevétel arányos eredmény, mi tudtunk menni végig 15-20% között. Szerintem a titok az gyakorlatilag ott van, hogy merjél nagyot álmodni, és innen jön az, hogyha minden évben kitűzötte azt, hogy te több leszel, te jobb leszel, mindig tudsz javítani, mindig vannak tartalékok, akkor ehhez fogsz igazodni. Ezt célként el kell, hogy fogadd. És elfogadtad a célodat, akkor ezeket a dolgokat vissza kell bontanod fel tervekre, tehát legyen hozzá terved és feladatokra, és kőkeményen, következetesen végig kell menned. És innen jön az, hogy menet közben a haladást folyamatosan kontrollálnod kell. Tehát, hogyha én egy évben elértem X-et, a következő évben 20%-kal többet akartam, nyilván akkor ezek úgy voltak bebontva, és mérföldkövek úgy voltak kirakva, hogy ezeket lássam, jól haladunk, meg lesz, megcsináljuk, és minden évben sikerült. Nyilván azt mondom, hogy évelején az is ápítoztak a kollégák, hogy úristen, ez hogy lesz, meg minden, de azt gondolom, hogyha nagyobb a cél, vagy más történetek vannak, ahhoz kell alkalmazkodni. Tehát, hogyha mondjuk egy maraton nem 4 óra alatt akarok futni, hanem 3.40 alatt, akkor nem elég az 5.37-es kilométer, akkor 5.15-re kell lejönnöm.
Így, ahogy beszélsz, az a kép jut eszembe, hogy van egy ilyen kép, hogy egyik oldalt ott van, hogy boss, ugye a főnök, és ő mutatja, hogy arra megyünk. A másik képen viszont a líder van, és szerintem te egy igazi líder voltál a kollégák előtt, meg mögött, meg alatt, aki tartott a hátát.
Hát ami az elején, hogy nyilván az ember azért csinálja, hogy megéljen. Tehát minden cégnél gyakorlatilag a cég életgörbe különböző szakaszain ugye más és más dolgok a fontosak. Nyilván először talpon akarsz maradni, át akarod fordítani a céget, utána egy tisztességes jövedelmet szeretné belőle elérni. Utána egyre több profitot, aztán ugye maxolni a növekedést. És egy idő után rájössz, hogy ezt nem a pénzért csinálod. Addig csinálod a pénzért, amíg nincs meg mögötted az a biztonság, amit gondolsz, utána ez a játék már teljesen másról szól. Nálam ott kezdett átfordulni ez a történet, nyilván az eleje erről szólt, meg arról, hogy majd fölmegyünk a hegyre és kitűzzük az ászlót. De amikor rájöttem, hogy ebbe egy nagyon-nagyon-nagyon kiváló céget lehet csinálni azzal, hogyha tényleg rámegyek azokra az eszközökre, meg azokra a módszerekre, ami ahhoz kell, hogy ezt elérjem, akkor ez valami teljesen más dolog. És nyilván, amikor átfordulsz abba, hogy neked példát kell mutatnod, hogy kövessenek, akkor neked kell lenni az elsőnek, neked kell lenni az úttörőnek, jó dolgokat kell csinálni, szorgalmasnak kell lenned, kitartónak kell lenned, mert azt gondolom, hogy azt a vezetőt követik, akire fel tudnak nézni, és két fontos dolog van, hogy fel tudjanak nézni. Egyik oldalról szakmailag kell, hogy felnézzenek, a másik meg emberileg. Ha bármelyik hiányzik, akkor nem fognak követni.
Ezek nagyon értékes gondolatok, és úgy gondolom, hogy a hallgatók már innen is nagyon erősen tudnak ebből táplálkozni. Nagyon érdekes, hogy játéknak nevezed te is a vállalkozást. Itt rögtön egy közös barátunk, Forraini, ki jut eszembe, akivel volt már egy podcast beszélgetésem, és talán ez is volt a címe, amit Niki mondott ott a beszélgetésben, hogy ezt a játékot abszolút nem árbevételre játsszák, hanem mindenki be tudja fejezni a mondatot, ahogy szeretné. Így, ahogy beszélsz, egyértelmű, nagyon komoly tudás és tapasztalat van mögötted, de hogy honnan volt ez a tudás annak idején, 2008-ban, 2010-ben tanultad ezt valahol, hogy honnan szerezted a tudást, hogy egy ilyen összeszedett, jól tervezett, célok szerint haladó, kontrollált vállalkozást tudtál építeni, és ez folyamatosan tudott növekedni. Tehát ez nyilván nem a szerencse, meg nem az anyateljel, szedjük ezt össze.
Nem. Nyilván az ember járt iskolákba. Én is kijártam középiskolát, főiskolát, sok minden, de ott úgy gondolom, hogy elméleti tudást szereztünk. Persze tanult az ember pénzügyet, számvitelt, vezetés elméletet, sok mindent, de gyakorlatban nem láttál, hogy vállalatot hogy kéne vezetni. Egyik oldalról az, ami bennem van, én egy elég ilyen terv szerint működő ember vagyok, meg elég céltudatos, és a tervezésem nagyon-nagyon sok múlik. Másik oldalról ugye azt láttam, hogy ha nem képzed magad folyamatosan, akkor nem fogod tudni tartani a tempót, és amit lehetett, ami ahhoz kellett, hogy egy vállalat jobban menjen, Én szinte elmentem mindenhova, ha csak egy-egy értékes gondolattal is el tudtam jönni, és ezt tudtam alkalmazni a cégbe, akkor ez már azt mondom, hogy eredmény irányába vitt el. De én azt gondolom, hogy a tudatosságnak, a tervezésnek és a terv szerinti következetes munkának lesz a gyümölcse az eredmény. De a kontrollt folyamatosan tartani kell, és nyilván, ha tartod a kontrollt, akkor látod, hogy jó az irány, megfelelő a tempó, ha nem, akkor meg bele tudsz nyúlni, és ki tudod igazítani. Sok cég úgy gondolom, hogy sokkal többre mehetne, ha mondjuk tervez, megkontrollál, de a magyar cégeknél ez nagyon-nagyon sok helyen hiányozni szokott, és igazából úgy vezetik a repülőt, hogy ködbe mennek, csak nem mindig tudják, hogy most hegycsúcs következik, vagy egy tó fölött megyünk át.
Ez az utolsó hasonlatodra, hogy kapcsolódjak egy ügyfelemmel, akivel néhány, hát talán csak egy-két hónapja dolgozunk együtt, már láttuk az első pénzügyi riportokat, és akkor kérdeztem tőle, hogy mit gondol, hogy érzi a dolgokat az alapján, amit látunk. Mondtam, hogy ez még egy első verzió, de hogy mégis van, amit jelezzen vissza. És akkor ezt mondta ő, hogy hát tudod, olyan ez, mint amikor jössz kifelé a ködből, és elkezded látni, hogy most akkor mi van előtted. Úgyhogy erre nagyon tudok kapcsolódni. Illetve már a tervezést többször is említetted, és nekem ez a munkám során egy nagyon fontos dolog, ha valakivel controlling szolgáltatás keretében dolgozunk, hogy tervezzünk előre. Egy picit erről a gyakorlati szintjén mesélj, hogy ti hogy terveztetek, te hogy gondolkozol ezzel kapcsolatban, hogy a hallgatók is bele tudják magukat képzelni, hogy ez azért ez nem egy olyan terv, amit mondjuk egy pályázathoz kell készíteni, vagy nem egy startupnak a nagy hatalmas terve, hanem ez, ha jól gondolom, egy sokkal gyakorlatiasabb is. Használható tervezésről van szó.
Így van, tehát terv nélkül nem lehet szerintem neki menni semminek, mert nem jut sehova. Ha terved van, akkor legalább hogy az irányt megszoptad. Minél pontosabb a terved, úgy gondolom, hogy annál pontosabb tud lenni a végrehajtás. Viszont a terveknek azt mondom, azért stabil dolgokon kell, hogy alapuljanak. Mi minden évben megterveztünk szinte mindent a kezdetektől. Tehát ez alatt azt értem, hogy volt árbevételtervünk. Az árbevételterv is például be volt bontva, hogy mennyien flotta kezelésből, mennyien rövidtávú bérletből, mennyien értékesítési jutalékból, tehát az összes történet. Ugyanígy ezzel kapcsolatban azt mondom, a költségek is meg voltak tervezve. A leasing díjak, a kamatok, gyakorlatilag a biztosítási díjak, a szervizek, minden a legapróbb részletekig. Nyilván ez havonta bebontva, kumulálva, stb. És nyilván az egész, ugye visszatérve a két kanyarra előbbi kérdésre, hogy miért lett több minden év. Hát azért lett több, mert az ember úgy tervezte, hogy ha már tavaly ennyi volt, akkor idénre többet szeretnék. Az a terv tűpontos volt, gyakorlatilag nagyon-nagyon közel volt a valósághoz, és azt hajtottuk végre. Ugye volt egyszer ez ennyi, aztán nyilván mérlegterv, cashflow-terv, de ugyanígy volt HR-terv, mikor kell embert betenni, az milyen bérrel, stb. Minden. Tehát amit lehetett, megterveztünk, az szerint mentünk, és menet közben ezeket a dolgokat kontrolláltuk és kiigazítottuk. Tehát szerintem az eredményességhez a tervezés az egyik elengedhetetlen dolog.
És ugye ezt ti már a legelejétől csináltátok, tehát ez nem azt jelenti, hogy tervezni akkor ilyen 1 milliárd fölött kell, mert nem tudom én, hanem...
Az első perc.
Szuper, és erre nagyon is tudok kapcsolódni a gyakorlati munkám során is, meg itt a podcast vendégek kapcsán is, ezt sokan visszajelzik, vagy elmondják, hogy a tervezés egyszerűen egy kulcs dolog. Még azzal kapcsolatban segíts így a hallgatók felé, hogyha valakiben megfogalmazódik, hogy oké, hogy tervezzünk, de hát úgyse úgy lesz, meg itt van most Covid volt, meg háború, meg mit tudom én, akkor mi értelme tervezni, mert úgyse látjuk a jövőt, hogy ezzel kapcsolatban mit mondanál egy ilyen kérdésre, vagy gondolatra, hogy mégis miért kell tervezni, vagy miért van értelme a tervezésnek.
Én úgy gondolom, hogy tényleg azért van értelme a tervezésnek, mert azért tervezünk meg valamit, mert oda akarunk jutni. Ez egyes pont. Kettes pont, nyilván ha haladsz az úton, jönnek közben akadályok, különböző dolgok, de ha te el akarod érni a célodat, akkor ezeket az akadályokat le kell küzdeni. Tehát hiába van itt Covid, hiába van ez az amaz, azt gondolom, ha te ehhez alkalmazkodni akarsz, akkor föl kell venned a kesztyűt, és menet közben meg kell találnod azt az utat, hogy odaérj. Itt, ha hivatkozol, én azt szoktam mondani, hogy vagy eredményeid vannak, vagy kifogásaid, ha mindig a kifogásra hivatkozol, akkor sose éred el az eredményt. Hogyha nehézségek jönnek, akkor azt le kell győzned, akkor bele kell állni jobban, akkor lehet, hogy többet kell értékesíteni, lehet, hogy többször kell menni, gyakorlatilag lehet, hogy keményebben kell dolgozni, lehet, hogy szorgalmasabban, de tervezésnek azt mondom, hogy óriási szerepe van, hiszen ez adja meg azt, hogy elérd a célodat. És hogyha a cél eléréséhez tényleg, ahogy említettem, akadály van, akkor menet közben újra tervezés, kerülőút, tetej mellette ledöntöm a falat, bármi, így kell menni.
Az én értelmezésemben is igazából így, amit a végén mondtál is, hogy akkor gyakorlatilag megvan mondjuk egy éves terv, látjuk a végét, a célt, hogy hova akarunk eljutni, de oda az út azért az nem egy ilyen egyenes felfelé ívelő út, hanem az egy kacskaringós, gödrös, tehát hogy az egy nehéz út, de viszont ha tudunk alkalmazkodni és rugalmasak lenni, és ugye talán ez vállalkozóként, cégvezetőként egy nagyon fontos tulajdonság, akkor elérhető az a cél, vagy plusz-minusz valamekkora mozgástérrel. Ha viszont ugye röközkötötten gondolkodunk, és csak azon az úton, amit megterveztünk, annyi emberrel, azon az értékesítési csatornán, annyi marketinggel, az valószínűleg nem úgy fog sikerülni.
Ez szerintem ez nem a 2000-es évek témájában keresendő a válasz, hanem szerintem a Darwin is megmondta, hogy ugye melyik nem az a faj fog fönnmaradni, amelyik a legerősebb, meg az sem, amelyik a leggyorsabb, hanem az, amelyik a legjobban alkalmazkodik a változásokhoz. És hogy a cégnek itt van egy nagyon fontos szerepe, hogyha látja, hogy viharfelhők jönnek, akkor nem akkor veszem elő az esőkabátot, amikor már szakad, hanem előtte. Tehát megtervezem, hogy fogom elkerülni ezt a dolgot, de nyilván ez vezetői felelősség, hogy egyrészt mindent megteszek a célok megvalósulásáért, másik oldalról meg felelős vagyok azért, hogy elkerüljem azokat a dolgokat, amit el kell kerülni ahhoz, hogy ne történjen meg az a baj, ami veszélyezteti azt a célt, amit én szeretnék elérni.
Ugye neked az út során azért volt tapasztalatod ilyen nehézségekben, akár már az elején, mikor indultatok, kicsiként 2008-ban, akár utána is, akár az elmúlt években. Te hogy látod így, hát kívülről, mivel már nem vagy benne mondjuk ennyire a cégben, amit exitre vittél, hogy az elmúlt 1-2-3 év az mennyire volt erős, mennyire tépázta meg a vállalkozásokat, így ezzel kapcsolatban mi az élményed, tapasztalatod?
Az Euroflitbe nyilván most már tevékenyen nem vagyok benne egy jó ideje, tehát egy éve teljesen kiszálltam, előtte még tanácsadóként egy évet részt vettem. Nyilván az látszik, hogy nehezedik a piac, de minden időszaknak megvan a maga kihívása. Nem mondom, hogy egyszerű a történet, de ugyanúgy nehezedik mindenkinek. Azt mondom, egyforma nehéz mindenkinek a pálya, a jó cégek a nehezebb pályán is kiemelkednek. És tovább is azt mondom, hogy ugyanúgy az én időszakomban is, tehát elindítottam a vállalkozást 2008-ba, fél év múlva bevert a pénzügyi válság. Gyakorlatilag ahol 75%-ot esett az autóipar, meg összedőlt a pénzügyi szektor. Nekünk csak ez a két dolog kellett igazából, de mégis meg tudtuk csinálni. Tehát én azt mondom, hogy nem síránkozni kell, hanem meg kell találni a megoldást, de abban egyetértünk, hogy nem könnyű mostanság. De mindenki boldogul valahogy mégis.
Egyre ügyesebbek vagyunk talán.
Igen, egyre több módszer van, egyre több tapasztalás van, és nyilván ezeket a dolgokat a napi működésbe bele lehet tenni, és nyilván egyre szélesebb eszköztárral tud dolgozni az ember, meg van hova nyúlni, és megfelelően meg kell választani, meg kell tervezni a stratégiát hozzá.
Úgyhogy készültem a beszélgetésre, az nagyon átjött, hogy nagyon rendszerben gondolkozol, és javíts ki, ha nem jól fogalmazok, de hogy azt láttam, hogy az a szolgáltatás, amit ti nyújtottatok, te azt tényleg egy teljes körű szolgáltatásnak képzelted el, onnantól kezdve, hogy valaki telefonon megkeres titeket, hogy szeretne együtt dolgozni, vagy szolgáltatást igénybe venni, egészen addig, hogy mondjuk már vége az együttműködésnek is visszajelzést ad, hogy ezt tényleg ennyire precízen átgondoltan csináltátok, és lefektetve, hogy mit, hogy kell, hogy az ügyfélnek az egy igazi élmény legyen, vagy hogy kell ezt elképzelni a gyakorlatban.
Abszolút, nyilván a célként azt határoztam meg, tehát a céljaim egyik része az volt, hogy ez legyen a legjobb minőséget adó flotta kezelő vállalkozás. Nyilván, hogyha ez a célod, akkor ehhez igazítod magad, tehát fölé kell kerekedned szolgáltatásba a konkurenciánál. Tehát magyarán többet kell adnod, jobban kell adnod, gyorsabban kell adnod. Nyilván egy kis vállalat az elején nem tudja felvenni a nagy mamutokkal a versenytárba. De ahhoz, hogyha talpon akarsz maradni és növekedni akarsz, akkor valamiben le kell nyomnod, és nincs más utad. És ez az út csak a minőségen keresztül vezet. És nyilván azzal, hogy valaki autót bérel, régen, amikor ez a piac elindult, az annyi volt az egész, hogy a bankok hiteleket meg leasingeket toltak, tehát pénzt akartak kihelyezni, de a nyüggel nem nagyon akartak foglalkozni. Ugye mi a másik oldalról fogtuk meg ezt a sztorit, persze volt nekünk is pénzünk, bankoktól csak drágábban kaptuk a forrást, de hát miért minket válaszol az ügyfél? Azért, mert levesszük a válláról gyakorlatilag a gondokat, tehát komplex megoldást kínálunk, és azt gondolom, hogy a mai rohanó világban, tök mindegy, hogy milyen iparágban dolgozol, a komplex megoldásoknak van értéke, meg van ereje, és nyilván ezért kellett ezt a végletekig kipolírozni, hogy teljes körül legyél, hogy minőségibb legyél, hogy gyorsabb legyél, hogy jobb legyél, hogy téged választanak még akkor is, hogyha drágább vagy gyakorlatilag egy picivel. És hogyha ezt nagyon jól csinálod, akkor ugye meg tudod magad különböztetni a versenytársaidtól, elkülönülsz, mert abban a felső mezőben már nem nagyon tud senki bejönni azzal a minőséggel. Onnantól, ha meg neked jóval jobb a minőséged, akkor azt tudod érvényesíteni az árba. Az meg nyilván meglátszik a profiton, mind ahogy nálunk is ez látszott.
Az abból olyan, mint a fejembe látnám, mert pont ez a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy oké, hogy a legjobbak akarunk lenni, és ezt le is fejtetted, de annak akkor egy a legmagasabb költsége is lesz valószínűleg, és akkor ezt viszont ideális esetben tudjuk érvényesíteni az árakban is, ha jól gondolom, ezt ti is megtettétek, és így tudtatok kimagasló átlag feletti, piaci átlag feletti profitot elérni.
Így van, nyilván ugye profit árbevétel mínusz költség, egyik oldalról ugye maximalizálni, tehát a lehető legmagasabb, de tisztességes áron eladni a szolgáltatást, másik oldalról ugye a költségeinket meg a lehető legalacsonyabban tartani, de itt is az észszerűség mellett, meg hogy ne menjen a minőség rovására. Tehát nagy hangsúlyt fordítottunk nyilván itt tendereztetésekre, beszerzésekre, hatékony megoldásokra, és ugyanígy a másik oldalról viszont ugye a szolgáltatás fejlesztése, meg a minőségnek a fokozását tűztük ki úgy célul, hogy tudjuk növelni gyakorlatilag az árunkat, meg ez az árésünket is.
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mivel te tényleg végigvittél egy vállalkozást a nullától egészen az exitig, és egy nagy céget építettél, hogy bármilyen szakaszába belekérdezhetek, valószínűleg tudsz egész jó válaszokat adni.
Próbáljuk.
Itt most kettészedném, és akkor az első irány, hogy azért van sok olyan vállalkozás, látom én is ügyfeleknél, vagy biztos hallgatók között is, akik építik a céget, csinálják pár éve, visszaforgatnak mindent, és felmerül bennük, hogy oké, de mikor lesz már ebből nyereség, vagy hogy lesz ebből nyereség végre, hogy ne csak minimális pénzt vegyek haza, hanem annyit, amennyit szeretnék. Hogy ez nálatok hogy alakult, vagy ha nem is csak erre kapcsolódsz, hanem mik a gondolataid ezzel kapcsolatban, hogy tudunk ezzel segíteni, hogy mire figyeljen ez a vállalkozó, mit kellene máshogy csináljon, hol lehet elásva ott a kincs ebben a játékban.
Az egyik oldal megint csak a legelejére csatolok vissza, legyen egy jó terve. Addig tervezzen, amíg azt meg nem tudja tervezni, amit szeretne elérni. Hogyha itt jövedelemről beszélünk, profitról, akkor csináljon egy olyan tervet, ami ahhoz kell, hogy ezt elérje. Van egy ilyen varázsmondat a szótáramba, a kollégáimnak is szoktam mondani, ami úgy kezdődik, hogy mi kell ahhoz, hogy vesző, pont. Mi kell ahhoz, hogy ennyi árbevételt elérjünk? Hát, nem tudom, el kell adni 1000 darab új autót egy évbe. Mi kell ahhoz, hogy 1000 darab új autót eladjunk egy évbe? Ennyi kiáramoltatás, ennyi ajánlat, ennyi értékesítő. Mi kell ahhoz, hogy ennyi értékesítőm legyen, ennyi forrás, bérre, stb. Tehát a mi kell ahhoz, vagy mondat, ez itt jót szokott nagyjából tenni. Tehát visszatérve, tervezze meg, mit szeretne elérni. Aztán gondolja végig, hogy mi kell ahhoz, hogy gyakorlatilag ezt elérje. Ez az egyes dolog. Az, hogy mikor fordul át, az attól függ, vagy mikor éri el, hogy ő hogy dolgozik. Mennyire tudatos, mennyire következetes, milyen tempóba csinálja ezt végig, ezt nehéz megmondani. Az én esetemben az volt, hogy az elején ugye kőkeményen nyomtuk, tehát nem volt se osztalék, semmi. Tényleg egy kvázi annyi bért ítéltünk meg magunknak, hogy megéljünk.
Most ez nagyjából hány évig tartott kb?
Fele időszak, 6-7 év simán volt. Gyakorlatilag amíg munkabért vettünk ki, gyakorlatilag normál piaci, vagy esetleg még mondhatom, hogy az alatt is, mindent forgattunk vissza, mindent gyakorlatilag arra költöttünk, hogy tudunk többet termelni. Tehát a termelés irányába kell fordítani mindent. Nem az volt a cél, hogy nem tudom, milyen luxusautóm legyen, milyen házam legyen, termelés. A termelésből van profitot. Aztán amikor már szaladt, megment, akkor is óvatosba, aztán gyakorlatilag nyilván a mértékektől fakadóan egyre többet, de mindig hagytunk a cégbe fejlesztésre. Tehát az eredmény 70%-ánál többet soha nem vittünk el évente.
Tehát akkor azért ez nem úgy megy, hogy egyik napról a másikra, egyik évről a másikra, hanem itt...
Nem, én azt gondolom, hogy a siker az kőkemény következetes munka, tehát semmi más, meg tudatos, meg szakmai. Szerencse néha van a lotton, de az itt az üzleti életben ez hosszú távon folyamatosan nem így megy. Tehát ahhoz, hogy te folyamatosan sikeres legyél, termeljél, növekedjél, ahhoz nagyon-nagyon tudatosan, tervezetten, kontroll mellett kell haladnod.
Ugye mondtam, hogy két irány van, ez volt az egyik, hogyha valakinek az merül fel a fejébe, hogy mikor lesz már ebből nyereség. A másik irány egy picit másabb gondolat, hogy a növekedés kapcsán, tehát oké, hogy már van valamekkora nyereség a cégnek, néhány százmilliós bevétel, egy hozzá egy 10%-os nyereség, ami egy-két tulajdonos esetén még egész jó is lehet. De hogyha növekedni akarnunk egy komolyabbat, ami nektek azért megvolt, ott mik lehetnek a nagy akadályok, nagyon jó megoldások, mire kell figyelni a növekedés kapcsán egy-két ilyen sarkalatos pontot?
Hát megint csak ugye növekedéshez kell egy növekedési terv, kell hozzá forrás, kell hozzá szervezet, meg össze kell rakni az összes változással járó működésbeli dolgot. Tehát ha hirtelen mondjuk valaki tőkeinjekciót kap, nem mindig tud vele valamit kezdeni, és szerintem hát egyrészt fejbe le kell követni a növekedést, szervezetbe le kell követni a növekedést, folyamatokba le kell követni a növekedést. Lehet, hogy nyilván egy más jellegű növekedés egyértelmű, hogy helyenként teljesen más módszereket fog maga után vonzani, tehát azt mondom, hogy komplexen kell gondolkozni, mert néha a növekedés is fáj, vagy mondjuk úgy az ebből fakadó terhek, hogy meg tudja lépni a cég. Láttam már olyat, aki óriási növekedésbe ment bele, gyakorlatilag egy nagy dolog reményébe, de ez visszaütés gyanú is nagyon közel lehet, hogy feléget sok mindent, és az addigiak is bajba kerülnek, hogyha ezt nem észszerűen csinálja. Tehát komplexitás, átgondoltság, mindenre gondolni kell, és megint csak oda csatolok vissza, hogy ez a vezetői felelősség kérdésköre. Tehát amit vezetek, azért felelek. Átgondolom, legjobb tudásom szerint úgy döntök, nem improvizálok, hanem a számok mögé nézek. Számok nélkül nem lehet vezetni. Tehát én nagyjából, amikor így, hát ugye vége felé jártunk, hát olyan 400 grafikomból, KPI-ból vezettem havonta, amit néztem. Egyenként, mind a repülőgépen a műszert. Ez rendben van, pipa, ez rendben van, hoppá. Ez itt nem azt az értéket mutatja, mi van az érték mögött. Akkor itt ezt kiigazítunk, vagy ez azért ugrik ki, mert a másik vitte magával. És nyilván, hogyha látod a műszereket, akkor tudsz igazítani a kormányon, gázpedálon, bármi, hogy odaérj, ahova kell.
Itt volt egy gondolatod, hogy sokan nem is tudnának mit kezdeni egy komolyabb tőkeinjekcióval. Itt erre kapcsolódnék, hogy van egy ügyfelem, aki startupként indult, ma már sokkal inkább KKV-ként gondolkodnak, és náluk is többször is téma volt, meg volt is lehetőségük arra, hogy jöjjön egy intézményi befektető, hozzon egy 1,5 millió eurónyi pénzt, csak nyilván nagyon kötött keretek között lehet azt felhasználni egy adott üzleti terv mellett, és végül nem lett ezekből úgymond semmi, de hogy ez az ügyfél még ma is többször felhozza ezt a témát, hogy milyen jó, hogy ebből nem lett semmi, mert valószínűleg akkor lehet, hogy már csődbe mentek volna, mert nem tudtak volna olyan pályán járni, amit ők akartak. Nem tudtak volna olyan döntéseket hozni közben, mert meg lett volna kötve a kezük, és sokkal jobb, hogy ők mondjuk saját erőből, banki finanszírozásból, más megoldásokkal tudnak növekedni egy teljesen más úton.
Itt azt gondolom, hogy megint itt el kell dönteni, hogy mibe engedek belátást, mibe engedek beleszólást, hol van a komfortzónám, az én cégemet illetően, hogy oké, hogy valaki beszáll, meddig száll be, mibe szól be, hogy korlátoz, kontra mekkora sebességgel tudok előre haladni, mit kapok a másik oldalon, tehát ezt mérlegelni kell, de erre nincsen recept, hanem szerintem az egyedi helyzetek döntik el ezeket a kérdéseket.
Ugye elég sokat beszéltünk a tervezésről, de ugye mi értelme a tervezésnek, ha az nincs utána kimutatva, riportálva, meg összehasonlítva a tervtényszinten. Így a riportálás kapcsán mit látsz, mit gondolsz, akár ezt a tervezést is alávehetjük, hogy most már interim jelleggel is dolgozol, de biztos, hogy azelőtt is voltak kapcsolataid, vele láttál más partnerek cégébe. Hogy állnak így a magyar vállalkozások tervezés, riportálás kapcsán? Mi a hiba, mit kellene máshogy csinálni, amivel sokat tudnának előrelépni? Vagy akár neked már meséltél erről, de ha még van hozzá gondolatod, miben segített az, hogy riportálásra gyakorlatilag láttad, hogy mi történik a cégben?
Én azt gondolom, hogy a magyar cégek, tisztelt a kivételnek, még az a gyerekcipőbe járnak itt a tervezés-kontrollálás tekintetében, ki nagyon, ki kevésbé, de egy biztos, hogy ezzel lehet azt mondom fejleszteni. Ami fontos, szerintem csak azokat a dolgokat kell mérni, ami ugye hatással van, így se szabad átesni a ló másik oldalára, de nyilván attól függően, hogy hol tartasz gyakorlatilag abba a cégbe, annak megfelelően kell felállítani a KPI-okat meg, amit nézel. Mi például, tehát nálam havi szinten volt tervtény, tehát az éves terv havi tervbe bevontva, az ugyanúgy kvótázva a területre, értékesítőre, sok mindenre, de ugyanígy nyilván a költségtervek is, havonta néztem a tervtényt. Mi havonta zártunk minden hónap végén, gyakorlatilag volt egy tervtény, meg volt gyakorlatilag egy mérleg, meg egy eredménykimutatás havonta. Nyilván ez azért kellett, hogy nagyon-nagyon pontosan lássam, hogy oda jutunk ahova. Nyilván szükség volt magam miatt is, meg amikor 10 milliárdra finanszíroz a bank, ugye elvárja, és nem csak azt várja el, hogy rajzolj oda valamit, hanem az, amit oda te leírtál, lerajzoltál, az jó, ha bejön, mert gyakorlatilag például arra hiteleztek. Visszatérve itt a magyar cégek esetére, én azt gondolom, hogy kontroll nélkül nincs haladás, terv nélkül sincs haladás, de hát túl gondolni az elején nem kell, de mindenféleképp kell lenni tervnek, és tudni kell mérni, mert akkor tudjuk eldönteni, hogy ez megfelelő, nem megfelelő. Ha nem megfelelő, akkor miért nem megfelelő, tudunk-e rajta javítani, van-e hozzá erő, tőke, bármi, vagy ezt ott el kell engedni, máshova kell belenyúlni, tehát kontroll nélkül megint csak nincs eredmény, meg hát nyilván a motiváció is benne kell, hogy legyen ebbe a dologba, hogy odaérjünk, ahol szeretnénk.
Abszolút egyetértek, és ezt ugye látom ügyfeleknél, akik néhány százmilliósak, 1-2 milliárdosak, hogy csupán az, hogy mondjuk sok-sok év után ők végre látnak egy havi riportálást, részletesen a költségek, a bevételek, meg alul egy eredmény, vagy egy köztes szinten egy ár is, onnantól kezdve teljesen máshogy elkezdenek gondolkodni. Ha még nincs is terv, de ők már fejbe elkezdenek számolgatni, hogy oké, akkor ez ezt jelenti, az meg azt jelenti, vagy ha jön egy új kérdés, valamiről dönteni kellene, akkor már nem csak azt nézik meg, hogy akkor most jobbra vagy balra menjünk, meg kinek mi tetszik, hanem hogy ez mit jelent majd pénzügyileg, és ez egy teljesen más irányba kezdi elvinni a cégnek az eredményességét is.
Meg amikor valaki rákap a tervre, meg rákap a tervtényre, hogy milyen jó dolog, akkor kezd el pörögni rajta, hogy mi lenne, ha nem csak ezt a 2-3 dolgot nézném, hanem mi lenne, ha mondjuk kontrollálnám az értékesítést, mi lenne, ha kontrollálnám a költségeket részleteibe, és akkor kezdenek előpattanni az igazi nagy ötletek, ami meg ahhoz fog vezetni, hogy pillanatokon belül a cég versenyképessége elkezd növekedni, hogyha ugye a megfelelő helyekre ráteszi a fókuszt, mert rá fog jönni, hogy hoppá, itt is van tartalék, hoppá, itt is van új ötlet, hoppá, egy ilyen módszerrel akkor itt lehet javítani, és folyamatosan azon fog járni az agya, hogy akkor egyre több dolgot kezd el mérni, egyre több dolgot figyel, egyre több dolgot helyesbít, és innen fog a cég egyre jobban tökéletesedni. Nyilván, ami meg fog látszani profitba, működési gyorsaságba, adminisztrációba. Így jutottam el én is a 400 darabig havonta, amit néztem. Igaz, hogy elég volt átnéznem egy nap alatt sok mindent, mert megvoltak ezek a dolgok, de amíg kiépítetted, tehát az összes ütőeret fogtad a cégen, és mindent láttál, hogy megy.
És ugye ennek talán egy nagyon nagy ereje, oké, hogy mennyire részletes, de hogy az, hogy mondjuk valamit hetente, de hogy legalább havonta látod ezeket a dolgokat, és akkor egész hamar be tudsz avatkozni, ha valami rossz irányba megy, vagy egész hamar látod azt, hogy valami jó irányba megy, és oda mondjuk még jobban rá kell lépni a gázra, mikor ezt nem látod, vagy csak esetleg évente látsz valamit, hát akkor igazából az egy kicsit ilyen szerencsejáték, hogy milyen irányba hova teszed a fókuszt.
Ugye sok vállalkozó azt mondja, hogy ott van a könyvelőm, csak egyet ne felejtsünk el, a könyvelő a múltat rögzíti, nekünk meg a jövőbe kell látnunk ahhoz, hogy odaérjünk, ahova szeretnénk, és hát itt fontos az, hogyha tényleg mondjuk havonta van kontroll, ha megvan az irány és nem nagyon változik, akkor kikövetkeztethető, hogy a következő hónap is rendben van, vagy rendben lesz, de azért rajta kell tartani a figyelmünket, mert amin a figyelem van, az növekszik. Ha nem teszel rá figyelmet, akkor elsorvad és elfelejted, és nem úgy lesz, és nem azt éred el. Tehát figyelni kell, kontrollálni kell.
Ugye van is ez a gondolat, hogy csupán azzal, hogy valamit elkezdünk mérni, az idővel elkezd javulni, anélkül, hogy tudatosan bármit változtatnánk.
Igen, abszolút úgy gondolom, mert hát benne van az ember, hogy na, megmértem, oké, a következőre, amikor meg akarom mérni, hát mit akarok látni? Nyilván, hogy ez jobb lett, ez szebb lett, és hát egyrészt tudatalat, másik oldalról megteszel érte, hogy jobb legyen a következő időszakba. De ez ugyanaz van, amikor egy autóban mondjuk valaki betesz egy GPS-t, hogy na, akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet. Pillanatokon belül 20%-kal kevesebb lesz a fogyasztás, mert óvatosabban vezetnek, nem mennek tiltott helyeken, sorolhatom, csak a kontroll. Bármire, amire kontroll teszel, meg figyelmet teszel, az javulni fog.
Ugye az látszik abból, ahogy beszélgetünk, hogy neked ez személyiségedből is fakad, ez a rendszer szemlélet, ez a kontrollban, tervezésben való gondolkodás, de azért ez nem egy kis cég volt, ahol te ezt összedobtad, és akkor ment a dolog, hanem valószínűleg emögött volt csapat, meg volt segítség. Ezt hogy kell elképzelni? Tehát mondtad, hogy a könyvelés megcsinálja a dolgát. Ki segít még ebbe, hogy ez működjön?
Ez nyilván minden nagy cég egyszer kis cég volt. Mi is kis cégként kezdtük, meg lehet, hogy először még spirálfüzet sose volt, de Excel-le indultunk, aztán ugye különböző rendszerek, vállalatirányítási rendszer. Eleinte én csináltam egy-két dolgot, aztán kiadtam, aztán nyilván lett back office csapat, aztán ott is bebontva, és meg volt, hogy minden területnek meg voltak a kulcs KPI-jai, amit néztünk, ugyanígy az értékesítés, a használt autó, a back office, a pénzügyi területek, stb. És nyilván meg volt, hogy mikor van havi meeting, melyik riportnak mikor kell rendelkezésre állni, ebbe automatizmus volt, és jöttek, és nyilván ez összeállt, onnantól nézted, láttad. Tehát egy rendszert építettél ki ezzel is, tehát mondjuk úgy, hogy a repülőt felműszerezted, hogy tudjad, hogy merre repülsz. És akkor mindent láttam, tehát ezt így tudom mondani. Először lehet, hogy csak egy magasságot láttál, vagy egy sebességet, de aztán utána láttad a jobb hátsó keréknek a gumiabros nyomását is, ha arra voltál kíváncsi.
Tudnál mondani egy-két konkrét mutatót, ami mondjuk nálatok a cégben megvolt, és abból te, vagy kettőt-hármat, amiből te nagyon tisztán láttad, hogy ez a két-három mutató, ha itt valami akkor tudod, hogy ott be kell avatkozni, és akkor emellett tudnál mondani egy-két ilyen mélyebbet, ami azért nem mindenhol van meg valószínűleg, de te azt is láttad, hogy el tudják képzelni a hallgatók.
Az, hogy mondjuk mérünk egy árbevételt, meg profitot havonta, ez alap. Nyilván értékesítőre mértem számot, hogy a sales-ből indul mindenki. Tehát ha a sales-nél megvan a volumen, meg az ár, és akkor alapvetően nagy baj nem lehet. Nyilván ezt bebontva néztem mondjuk, tehát mondjuk az értékesítést elkezdem kibontani, hogy na, hány autót helyeztünk ki havonta? Megvan a terv, vagy nincs meg a terv? Oké, akkor havonta, amit kihelyeztünk, az hozta az árbevételt, vagy nem? Hozta a profitot, vagy nem? Ez a szám miből tevődött? Hogy teljesítettek az értékesítők személyenként, fegyenként? Oké, akkor menjünk tovább. Eladott az öt értékesítő 100 autót, akkor ez ugye nem feltétlenül fejenként volt 20, ki volt jó, ki nem volt jó. Akkor onnantól bevontottam, hogy ez a 20 értékesítés, egyenként nézzük már meg, akkor melyiken mennyi volt, hogy volt, mint volt, lehetette volna több neme, nyilván innen le lehetett szűrni a következtetéseket. De például azt is néztem, hogy egy eladott autóra mennyi az összes sales költség. Tehát például a mennyit adott el, mennyi volt a munkabérel, mennyit használta a cég autót, annak az összes dolga. És látni lehetett, hogy egy autó eladása, most nem akarok direkt számokat mondani, de hogy mennyi költséggel járt értékesítési oldalról. Nyilván azt mondom, hogy mértünk ugyanígy szervizköltségeket, tehát mélységére nézve mondjuk mennyi volt a forgókopó alkatrészeknek a költsége, havonta egy autóra vetítve, vagy adott márkára bebontva, vagy adott típusra bebontva. Tehát ilyen mélységekig tudtak menni a dolgok, de bármit elő lehetett állítani, mert nyilván a vállalatirányítási rendszerben egyrészt könyveltünk vevőre, könyveltünk projektre, könyveltünk autóra, meg rendszámra, és nyilván úgy volt összerakva, hogy bármit, bármilyen összetételbe ki tudott szedni az ember gyakorlatilag CVS-be, vagy Excel-be, amit akart.
Amit kiemelnék ebből, amit mondtál, hogy az elején mondtad, hogy árbevételt, eredményt nyilván kimutatunk, de hogy utána már nem is eredmény szintről beszéltél, hanem sokszor említetted az ár is fogalmát, és ez is azt szoktam látni az ügyfeleknél, hogy egy kicsit ilyen vízválasztó szokott lenni, amikor ők elkezdik érteni az árést, hogy az, annak mi a fontossága, és hogy az miért hasznos, ha azt kimutatjuk, hogy nem csak azt látjuk már, hogy bevétel és eredmény, és egyik hónapban az ennyi, másikban meg kevesebb vagy több, hanem az árés szintjén is, és aztán azt ugye lehet így már variálni, ahogy mondod, és akkor még mélyebbre ásni, és ott nagyon komoly dolgokat találni.
Igen, igen, mindenféleképpen ugye az árést másik oldalról, ami meg fontos, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy ki mit vesz bele az árésbe, mert ugye vannak közvetett költségek, meg vannak közvetlenek. Az, hogy én megvettem egy terméket X forintért, 30%-ért többé lerottam, és akkor tapsolok, hogy van 30% árésem, ez oké, okay, csak meg kell nézni mondjuk a kumulált árbevételt, utána megnézem az elábét, és akkor megnézem, hogy a kettő között lehet, hogy van 30%, csak éppen az igénybe vett szolgáltatás, akkor a munkabér meg az egész elviszi az összes hasznot, akkor azért annyira nem boldog az ember, tehát továbbra is azt mondom, mint az elején mondtam, hogy komplexen kell vizsgálni ezeket a kérdéseket. Lehet, hogy jó a 30%, csak meg kell nézni, hogy mekkora a volumen. Gyakorlatilag mi van mögötte, közvetett költség, milyen egyéb dolgok terhelődnek rá, mert lehet, hogy 80 se elég, de lehet, hogy 15 is jó. De ez megint attól függ, hogy hogy néz ki a szervezet, hogy néz ki a költségstruktúra, mi hogy van, ugye mindennel összefügg, ezért kell komplexen. Ugye mondjuk azt látom még, hogy sok vállalatvezetőnél mondjuk hiányoznak alapvető számviteli pénzügyi ismeretek. És ugye ilyenkor ez azért bajokat szokott eredményezni, tehát azt javaslom mindenkinek, hogy vagy menjen el a könyvelőjéhez, hogy egy mérleget, egy főkönyvet tudjon azért értelmezni. Lásson belőle dolgokat, mert az, hogy csak nyomjuk és eladjuk, és ráteszek 20%-ot, és azt hiszük, hogy minden jó, az még nem biztos, hogy így van.
Igen, itt igazából megint vissza tudnánk kanyarodni a tervezéshez, mert ugye mondtad, hogy oké, hogy 30% vagy 50% vagy akármennyi árésre, hogy mire lesz az elég, meg milyen volumen van mögötte. Illetve, hogy mondtad, hogy menjen el a könyvelőhöz és egy kis oktatást szerezze magának, mert ugye tökre előfordulhat az a helyzet, hogy cashflow-ban mondjuk működik a cég, mindig van elég pénz a számlákat kifizetni, folyamatosan forog, ugye nyomjuk, és akkor azt látjuk, hogy még picit növekszik is a bankszámla egyenleg, de hogy ettől függetlenül simán lehet, hogy amúgy veszteséges a cég, simán lehet, hogy tök nyereséges, csak még nem érkeztek be azok a pénzek, tehát ugye az, hogy önmagában cashflow-ba jól forog, és azt hiszük ez alapján, hogy jó úton haladunk, az nem jelent semmit, vagy nem igazán tudjuk, hogy mit is jelent valójában.
Nyilván az ember abban biztos, amit tud, ugye abban vagy maga biztos, amit megtanultál, és amit tudsz, abban vagy bizonytalan, meg félénk, amihez nem értesz. És nyilván vezetsz egy vállalatot, azért elég meredek, hogyha a számok nyelvén úgy nem nagyon igazodsz el. Tehát ezért gondolnám azt, hogy biztos, hogy minden vállalatvezetőt vagy elküldenék, vagy levizsgáztatnék valami nagyon-nagyon alap közgazdaságtan számviteli dolgokból, hogy azért tisztánlássanak a pályán, mert akkor fognak rájönni, hogy amit terveznek, az valójában jó-e vagy nem.
És még itt visszacsatolva az előző gondolatodra az áréses kapcsán, hogy a hallgatóknak érdekes, mert hogy épp van egy kicsi ügyfél nálam, néhány 10 milliós éves árbevételt csinál, kereskedelem, tehát nála valószínűleg nem úgy fogunk együtt dolgozni, hogy folyamatosan egy havidíjas, rendszeres együttműködés, de igyekszem neki segíteni, és akkor ami érdekesség itt az árazásuk kapcsán, megnéztük a táblázatot, amiből dolgoznak, és rögtön szembe tűnt, és most ezzel már foglalkoznak, hogy oké, hogy kimutatta az ár is, mert ezt is kértem tőle, hogy mutassa már ki, hogy úgy tisztában látunk, hogy az egyes termékeken milyen ár is van. Ugye kiderült, hogy ott csak az a költség van levonva, amibe kerül az a termék, az sincs levonva, amennyiért behozzák nekünk, hogy nálunk legyen, plusz ugye, ha eladjuk, akkor eljusson a vevőhöz, esetleg a marketing, tehát hogy nagyon nem mindegy, ahogy mondtad.
Ezeket mondtam, így van, hogy komplexen kezeljük, tehát hiába 30% ár, és tehát gyakorlatilag bevétel mínusz elábé, és ugye ott van a kutyállás, amit te is mondtad, hogy ja, hát a raktározásra senki se számolt, ja, a fuvarozásra senki se számolt, és a munkabér, és az egyéb igénybe vett szolgáltatás, tehát önmagukat csapják be, hogyha ugye nem komplexen, meg teljes körűen nézik ezeket a dolgokat. Tehát ide bele kell venni mindent, hogyha tisztán akarnak látni közvetett, közvetlen költséget egyaránt. És ugye az árés kérdésénél még azt mondom, hogy az is ott van például, hogyha elkezdjük egy kicsit a szervezetet piszkálni, munkabért piszkálni, hogy a ráfordított energiának a költségével mi van. Mondok egy példát, mondjuk azt mondom, hogy van sok vevő, ugye általában Pareto elv mindenhol működik, hogy a 20% hozza a 80-at, mondjuk olyan vevőkkel foglalkozunk, aki nagyon minimális dolgot hoz, viszont a sales ugyanazt az energiát beleteszi, ugyanazt a munkaidőt beleteszi, kvázi a időegységre jutó munkabér közteherrel ugyanaz, mintha egy nagyobban motorozna, és nyilván, ha ezeket mondjuk nem figyelem, akkor nagyon könnyen csapdába esetek, hogy még egy vevő, igaz, hogy a forgalom kevés, profittartalom kevés, kimutatom a magas árést, de közben gyakorlatilag a közvetett költség felzabálja az eredményt.
Erre is tudok kapcsolódni egy másik jellegű sztorival, és akkor ez megint a hallgatóknak érdekes, lehet, hogy különböző nézőpontokból kezelítjük meg, hogy egyik ügyfelemnél, aki havidíjas szolgáltatást nyújt, ugyanaz az ügyfél mondjuk 500 ezeret fizet mind a kettő havonta, és ugye nagyon értékes nála, hogy látjuk azt, hogy mennyi annak a közvetlen költsége, mert az egyik ügyfélnél marad rajta mondjuk 300 ezer ár is, a másiknál meg csak 100 ezer, és ha ezt nem látná, akkor ugye ugyanúgy kezelni mind a kettő 500-at fizet, tehát valószínűleg nagyjából ugyanannyi árisünk van, és akkor ez tök jó. Viszont mivel ezt havonta látja, így kapásból látja, ha valahol az áris már pirosba megy százalékosan, már rá tud kérdezni, ha meg 3-4 hónapig folyamatosan, akkor tudja, hogy ott viszont erősen be kell avatkozni.
Így van, abszolút, de úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy egy vállalkozás sikeres legyen, meg nyereséges, nem elég csak az árbevételt, meg a költségeket nézni, hanem ahol szerintem a kutya elvonásva, az a szervezet, meg a folyamatok. Tehát ott kell igazából mérni, a munkahatékonyságát mérni, sok mindent, és ugyanígy visszatok csatolni az 500 ezeres példádra, ha két dolgozó mind a kettő 500 ezeret keres, az egyik hajt, a másik meg kevésbé, akkor mi fog változni, ha nem avatkozó be. Az, aki csapágyasra dolgozta magát, legjobb tudását belerakta, az azt fogja mondani, hogy miért hajt csak, hát a másik lusta ugyanígy megkapja, fordítva, aki meg ellébe szólja az időt, az se fog jobban termelni, mert azt fogja mondani, hogy minek termeljek, amikor gyakorlatilag a másik kidolgozza a belét, és ugyanannyit kapok. Tehát magyarán differenciálni kell mindenhol, és mérni kell. És itt jön elő az, hogy szerintem annak van óriási szerepe, hogy amikor riportálsz, a kollégák munkáját is jól látod, mit tesz le az asztalra, mit végzett adott 8 óra alatt, mennyi értékes végterméket produkált, ez alatt azt értem, hogy mi a napi munkájának az eredménye, mit tett le a héten az asztalra, mit tett le egy adott hónapban az asztalra, azért én cserébe mi bért közterhet fizettem ki, rendjén van ez, az adott feladatokat, amit végez, az egyáltalán ahhoz a munkakörhöz illeszkedik-e, abban a folyamatban van-e, bele kell-e csavarnom a folyamatba vagy a szervezetbe, ahhoz, hogy ez hatékonyan menjen, gyorsabban áramoljon, kevesebb költségbe kerüljön. Tehát a puszta árbevétel költségpolírozáson kívül én azt mondanám, hogy a kutya legtöbbször a szervezetbe van elásva, és ott a munkahatékonyságában is sok minden keresendő. Ott nagyon nagyokat lehet pörgetni a termelésen, meg költségen is sokat lehet fogni.
Igazából, amit látunk a pénzügyeknél, meg a riportálásnál, az igazából ennek a nagy egésznek a lecsapódása, meg következménye, és ugye ahhoz, hogy ez jobb legyen, vagy rosszabb, vagy akármilyen változás legyen, ebben a nagy egészben a szervezet is lehetne nagyon sok részre bontani, ott kell ugye belenyúlni és valamit változtatni. Mit gondolsz, hogyha mondjuk 0-tól 100%-ig lehet az átlagos hatékonyságot belőni, és túlzás nélkül szerinted az átlag magyar vállalkozás, aki még úgy egész jól működik, és az hány százalékos hatékonysággal itt a munkaszervezése, a munkatársak azt csinálják-e, amit kell, milyen hatékonysággal dolgoznak, tehát ezt hova tennéd?
Hogyha az a potméternek a két vége, hogy a mostani profit, meg mi lehetne a profit, ha így mérjük, akkor lehet, hogy most megdöbbentő leszek, nem állnak 50%-on se.
Az átlag magyar cégnél meg lehetne duplázni a profit százalékot.
Szerintem
mondjuk.
Igen. Hát ha abból indulok ki, hogy a mi piacunkon az átlag gyakorlatilag 3,5-5% között mozgott árbevétel alapon, tehát árbevételhez viszonyított eredmény, mi meg 15-20 között mentünk végig, az 3-5-szörös. És a túlnyomó rész ez volt mindenkinél a piaci átlag, de ugyanígy, ha megnézem a kiemelkedő vállalkozásokat bármibe, brutálisan elkülönülnek. Szerintem a hallgatók közül valószínűleg Jim Collins nevét sokan ismerik, meg olvassák. Én azt gondolom, hogy a jóból kiváló az egy alapmű lehet, és hogyha megértik azt, hogy a jó a kiváló ellensége, akkor sok mindent megértettek, mert ha beleteszik pont azt a 10%-ot, mint egy exponenciális görbénél, csodákra képes.
Ehhez kapcsolnék még egy másik gondolatot, hogy azt gondolom, vagy látom, hogy igazából, ha nem is vagyunk még kiválóak, de legalább egy normális szolgáltatást nyújtunk, gondolunk úgy sok dologra, ami fontos az ügyfélnek, tehát hogy nem rossz az, amit csinálunk, mert önmagában azzal egész nagy dolgokat el lehet érni. De ugye nagyon sok vállalkozás, mondhatni rossz az, amit csinál, tehát nyújt valami szolgáltatás neked, és többet nem mész vissza, tehát onnantól kezdve ott nem nagyon lehet nagy sikerekre törni.
Hát én azt gondolom, hogy óriási a verseny, a rossz az halálra van ítélve, a középszerű meg jó, az meg mondjuk küzd a túlélésért, de az igazán jók meg a kiválóak előtt tud lenni út. Én mindig abba hittem, hogy hozzáadott érték meg a minőség tud úgy elkülöníteni, hogy a többitől megmutasd magad, és ezért tudsz majd pénzt kérni, meg profitot, meg gyakorlatilag extra profitot eltenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a dolgok itt keresendők. Ha belegondolsz abba, hogy mondjuk mindenki egyforma dolgot ad, meg középszerűt, meg ilyeneket, akkor mindig a tőke fog győzni, és a nagyobb hal meg fog jönni a kicsit, és a kicsinek nem lesz esélye. Tehát itt, ha a célközönség nyilván KKV, vagy kisebb cégektől főfelé, hogyha ők nagyon föl akarnak törni, egy útja van a minőség, mert árharcban nem fogja bírni tovább, mert a nagy tovább bírja gyakorlatilag levegővel, és kivérezteti, megveszi a piacot, tehát itt csak a hatékonyságfokozás, meg a minőségfokozás lehet egy olyan hosszú távú fenntartható út, ami biztosítja a rentabilitást.
Itt a Cápák között című műsor jut eszembe, és ott a cápáktól visszacseng a fülembe ez a gondolat, hogy amikor jön egy nagyon jó ötlettel valaki, nagyon jó termékkel vagy szolgáltatással, amit viszonylag könnyű viszont lemásolni. Akkor meg szokták kérdezni, hogy oké, de te miben vagy más, mert hogyha jön egy nagyobb, akinek van tőkéje, megcsinálja nagyon hamar, rájönt egy halom pénzt, és el fogja vinni a piacot, esélyed nem lesz. Tehát, hogy miben vagy te más, miben vagy jobb. És ha jól értem, erre is gondoltál itt a minőség kapcsán.
Mindenféleképpen, tehát azt mondom, hogy a kisvállalkozásoknak szerintem ez a kék óceán stratégia az, ami jó lehet megtalálni azt a részt, ahol még nincsenek sokan, ő egyedi tud lenni, és olyan dolgot hozzátenni, amit nehezen és lassú idő alatt tudnak lereagálni, addig meg föl kell építeni a piacot. Tehát például nálunk, hogy föl volt osztva a piac, tehát 4 multi vitte a piacnak a 80%-át, ők a nagyvállalatokra mentek rá jobban. Ugye amikor még itt elég növekvőbe volt a piac, és nem volt telített, akkor mindenkit a nagyvállalatoknál motorozott. Én akkor már azt mondtam, hogy nem motorozok a nagyvállalatoknál, azért, mert a tendereztetés az eltart mondjuk 6 hónapig, az ár teljesen kivéreztetett, nincsen rajta haszon, és ugye a KKV-khoz meg egyelőre nem hajol le senki. Viszont a KKV-nak nyilván a nagy volumen, tehát az általam beszerzett nagy volumen miatt tudtam olyan előnyeket adni, amiatt fontos voltam, és tudatosan ki tudtuk építeni a KKV-piacot. Sokkal gyorsabban tudtunk menni a KKV-piacon, mert addig, amíg 5-6 KKV-t az ember beakvirált, nem feltétlenül tudtál egy nagyot behúzni, és az árrés is teljesen más volt rajta, mert a nagyok nem hajoltak le. Nyilván most már fokozódott a verseny, most már mindenki lövi azt a szegmest is, most új dolgokkal kell előre menni, de nem mindig a legnagyobb halra kell rámenni, mert lehet, hogy nincs is rajt semmi, és csak azért dolgozunk, hogy elfáradjunk, az meg nem, nincs sok értelme.
A történetet kapcsán az jut eszembe, hogy azért itt kellett egyfajta józanság vagy tudatosság, mert ugye alapvetően az tök logikusnak tűnne, hogy nagy hívvel, hát a legnagyobbra vadászunk, meg minél több legyen, minél nagyobbaknál legyünk, mert az lesz a jó. De viszont, ha meg hátrébb lépsz egyet, akkor teljesen logikus az is, amit te mondtál, és megtaláltátok azt a vonalat, ami ilyen irányban nektek érdemes volt lőni. Valószínűleg nem nagyon, te is mondtad, nem nagyon tudtatok volna labdába rúgni azon a másik vonalon, amiről beszéltünk.
Meg nyilván, ha valaki szolgáltatásba gondolkozik, függetlenül a pályától, tehát nálam azt néztem, hogy mondjuk, ha elhozok egy 500 autós ügyfelet, ugyanúgy hozzá kell tennem a supportot, ugyanúgy flotta menedzser kell hozzá, rendszer kell hozzá, számlázni kell hozzá, tehát a munka nem lesz kevesebb, viszont nyilván a volumen miatt a partner elvárja a padlóárat, meg nyilván akinek kell a piac, az teljes mértékben levetkőzik, nem marad rajta semmi, viszont a költségeimet hirdetlen módon megnövelem, mert odaállítom a szervezetet, az eszközöket, a minden egyebet, és ugye az ember nyilván hajlamos azzal nyugtatni magát, hogy hát a referenciaérték meg mekkora, de a végén nem az árbevételt számolod, hanem a profitot. Meg nem az izzadságot számolod, hanem mi maradt. Mi maradt, hova jutottunk, mi lett a minőséggel, nagy ügyfélre ráfókuszálsz közben, a kicsire nincs energiád, meg kell nézni, hol a profit, hol a növekedés, oda kell tenni a fókuszt. És szerintem, ami nagyon-nagyon fontos, az igazából a vevőkezelés lesz, hogy mondjuk ezeket hogy kell a dolgokat megcsinálni, meg hogy tudsz igazából ebbe szépen előre menni.
És talán még egy fontos gondolat ide, hogy azért egy nagyon nagy ügyfél az egy nagy kockázatot is jelenthet, ugye, hogyha a bevétel nagy része, és amit kiemeltél, a profit vagy az ár is nagy része egy ügyféltől jön, akkor az ugye egy nagy kitettség, aminek igazából bármikor vége lehet, oké, hogy szerződések ide vagy oda, de bármi történhet, és ha egy olyan nagy ügyfél kiesik, akin alig volt profitod, de egész sok költséggel járt a szervezetben is, akkor utána ugye azt elég nehéz pótolni is.
Hát összegészében szerintem itt cégmérettől függően, meg megint növekedési szakasztól függ, hogy kit engedünk meg legnagyobb ügyfélnek, és mekkora. Nálam itt a utolsó 3 évben nem lehetett 5%-nál nagyobb ügyfél, ez alatt értettem árbevételt, akitől az összárbevétel 5%-ánál több származik. Nyilván volt 700 vevő gyakorlatilag, és hát voltak egész nagyok, meg minden, de ugyanez a szempont, ha kiesik, akkor hogy pótolom. És nyilván, hogyha a profit tömegem meghaladja annak az ügyfélnek a bevételét, akkor nagy gond nem lehet. Másik, ami fontos szerintem megnézni az, hogy kivel dolgozunk, az adott partnernek a stabilitása, bonitása, a fizetőképes-e, ha hosszú távú szerződéseket kötünk és részletekbe fizet, meg lesz-e még 3 év múlva, vagy 4, vagy ameddig szerződtünk, hogy ezeket a dolgokat tudja. Meg ami szerintem fontos, és növekedésnél magyar cégeknél nincs meg, hogy hogyan építek tudatosan értékesítési szervezetet, mert általában a legkisebb cégeknél még ugye egykezezés van, ügyvezető csinál mindent, aztán lesz valami értékesítő, de az ügyvezető nem nagyon vonul ki ebből, és ha nem tudja megépíteni a saját csapatát gyakorlatilag erre, akkor nem tudja áttörni azt a plafont, ami ahhoz kell, hogy egy következő szintre lépjen.
Még itt a hatékonyságos dologhoz visszakapcsolva, ugye mondtad, hogy szerinted, ha abban a tekintetben nézzük, hogy 0% az, ahol most vagyunk profitba, és 100%, ami lehetne, akkor szerinted olyan 50% körül van az átlagos cég. És itt a hatékonyság kapcsán az szokott az alapvető lenni, hogy hát a munkatársakat nézzük ki, mennyire hatékony, és hogy milyen gyenge a hatékonyság. De hogy mit gondolsz, hogy mennyire múlik ez kifejezetten a munkatársakon, és mennyire múlik a vezetésen, a cégvezetőn, hogy lehet egyáltalán ott hatékonyan dolgozni, vagy nincs is meg hozzá az eszköz, meg a keretrendszer, hogy én hatékonyan tudjak dolgozni a cégedben.
Mindig a fejétől büdös a hal, ez a rossz hír. Tehát igazából az első számú vezető vagy tulajdonosnak a egy személyi felelősség, hogy ez a cég hogy megy, innen indulunk. Nyilván, hogyha tovább bontom, akkor ebbe a cégvezetői felelősségbe benne van az is, hogy hogy ítéli meg a kollégáit. Tehát ő neki látni kell, hogy valaki jól dolgozik, vagy nem. Hatékony, nem hatékony, milyen a hozzáállása, milyen a tudása. Ha ott változtatni kell, az ő felelőssége, hogy cserélek, motiválom, nem tudom, tehát az, hogy jobb eredmény érje. Az is, hogy ugye pénzparipa fegyver legyen, hogy van-e likviditás, van-e eszköz, kinek a felelőssége cégvezetőnek. Tehát ez ott van, a cégvezetőn múlik minden, ő építi a csapatot, stb. Ha fölépítette a csapatot, persze lehet mondani, hogy Józsi nem dolgozik, vagy a másik ezt csinál, vagy azt csinál, de ahhoz, hogy ő dolgozzon, vagy cserélem, vagy motiválom, ez is a cégvezető felelőssége. Nyilván az adott munkatársnak is ott van a felelőssége, mindenki a saját területért felel. Csak aki beosztott, az azért a munkakörért, abba szereplő feladatokért. A középvezető az már egy kisebb csapatért, az első számú vezető megviszi a vállán a teljes felelősséget, és hiába van bármelyik alsó szinten mondjuk gond, az ugyanúgy fölülről azt kezelni kell.
És ez ugyanúgy igaz siker esetén is, meg kudarc esetén is.
Így van, így van. Tehát azt mondom, hogy az egy rossz hozzáállás, hogy a sikert a vállalatvezető érje el, a kudarcot meg a munkatársok okozzák, mert ez egy csapatjáték. Gyakorlatilag, hogy föl kell ismerni minden sikerokozót, és azt mondom, hogy minden kudarc előidézőt is, és nyilván megfelelően kell kezelni.
Ugye a felvétel előtt mondtad, hogy ez az interim együttműködés, amiben most benne vagy, hogy ott te igazából egy ilyen 2-3 nap alatt úgy felmérted az ügyfeledet, hogy készítettél ez alapján egy anyagot, és igazából a vállalkozó szinte hanyatt esett, hogy tudtál 2-3 nap alatt egy ilyen részletes anyagot készíteni, amiből ennyire látod a dolgokat. Mi a tapasztalatod, mi az a 2-3 dolog, amit konkrétum, amit nagyon elrontanak a cégvezetők, és könnyen lehetne orvosolni, vagy nagyon sok kárt okoznak vele, illetve miben van nagy lehetőség, amivel nagy előrelépés lehetne, hogyha foglalkoznának vele?
Nem látok hatékony értékesítési csapatokat, amik tudatosan vannak felépítve és menedzselve. Ez ugye a növekedéshez elengedhetetlen, már bevétel lesz profithoz. Tehát azt mondom, hogy értékesítési szervezet felépítésébe a magyar KKV-knak nincs gyakorlata szerintem megfelelő mértékű. Vannak, ahol ezek megvannak, de nagyon ritka, ahol nagyon tudatosan és jól van ez összepakolva. Tehát látom mondjuk ezt. Folyamatszervezésbe, kontrollba látok fejlesztendő területeket mindenféleképpen. people management szintén, gyakorlatilag hogy kezelem az embereket, hogy motiválom őket, hogy kérem számon, hogy bírom magasabb teljesítményre, hogy állnak be mögém, hogy követnek, tehát én azt gondolom, az emberem múlik amúgy minden. Hiába van pénzünk, ha nem tudjuk menedzselni, nem tudunk előre menni, viszont ha jól tudjuk a dolgokat, akkor előbb-utóbb kiépítjük magunknak, meg utat törünk. De ehhez nyilván tanulni kell, meg tudás kell, meg alázat, meg szorgalom és kitartó munka.
Ugye elsőnek az értékesítést mondtad, hogy az nincs rendszerbe szervezve, nincs mögötte normálisan kitalált struktúra, meg csapat. Itt tök érdekes, hogy mire kimegy ez a beszélgetésünk, addigra már a hallgatók látják, hogy van egy beszélgetés ezzel kapcsolatban. Lipner Tamás volt a vendégem, aki értékesítési tanácsadóként dolgozik ma már, ismered is. Tehát Tamás is nagyon sok hasznos dolgot mondott ezzel kapcsolatban, úgyhogy a hallgatóknak ajánlom, hogy ha még esetleg azt nem hallgatták, akkor mindenképp hallgassák meg. Így a végéhez közeledve, mit üzennél még a hallgatóknak, mi az, ami még benned maradt?
Álmodjanak nagyot, ez egy nagyon fontos dolog. Higgyenek ezekbe az álmokba, de ez nem lesz elég, és azt gondolom, hogy nap mint nap tegyenek érte, de előtte tervezzék meg, és miközben tesznek, kontrollálják magukat, akkor fognak odaérni, ahova szeretnének. Terv nélkül, cél nélkül, álom nélkül nem fognak sehova jutni. Úgyhogy azt gondolom, hogy merjék ezt megcsinálni, álljanak ki mellette, és akkor, hogyha ezt szépen következetesen csinálják, akkor célt fognak érni.
Nagyon szépen köszönöm. Egy utolsó kérdésem van még felé, Tamás, hogy ugye meg volt, felépítettetek egy nagy céget, eladtátok, mennyire lehet ezt az exitet csak is üzleti szemmel nézni, és emberileg nem kapcsolódni hozzá? Van ilyen, vagy igazából ez komoly, emberileg is egy komoly döntés, érzelmileg is egy komoly felelősség, egy ilyen lépés?
Hát nyilván ez egy óriási felelősség, hiszen elengeded, picit olyan, mint a gyereked, amit nulláról építettél, nevelgetted, öntözted, tökéletesítetted, és mindamikor a lányodat férhez adod. Körülbelül annyi, csak egy picit más, nyilván a szemem sarkából figyelem, ahogy telik, múlik az idő, nyilván ezt egyre távolabbról. Az elengedés egyik oldalról fejbe dől le, tehát onnantól, hogy én behúzom az exitet, akkor tudom, hogy mi van az egyik oldalon, mit kapok és mit engedek el a másik oldalon. Tehát nyilván van egy anyagi rész. Érzelmi rész nyilván azért ott van a kötődés, csak a tiéd volt, csak te építetted, neked köszönhető, ott vannak a kollégák. Az így nehezebb, az egy lassabb sztori, de akkor tudsz elengedni valamit. Most az, hogy veszed egy autót, megvetted, eladtad, vagy akármi egy házat, egy ingatlant, de amiben nap mint nap dolgoztad, tettél érte, meggyőződésem, hogy az nem egyik napról a másikra megy. Más dolgok nyilván, ha céget veszel, eladsz, ezzel foglalkozol, de más az, hogyha szívvel, lélekkel, nulláról föltettél valamit, ott azért fájóbb. Nem is az, hogy fájóbb, hanem fel kell dolgoznod, meg idő kell, hogy elteljen, de én azt gondolom, hogy már tartok nagyjából ott, hogy ezt elengedtem. Szerintem nagyon közel van a 100%-hoz az elengedés, de azért még figyelem őket a szemem sarkából, hogy jó-e az irány, meg szépen haladnak-e.
Köszönöm szépen, hogy erre is válaszoltál, ami egy kevésbé üzleti, sokkal inkább emberi kérdés volt.
Köszönöm a lehetőséget.
És hát köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, Tamás. Szerintem nagyon tartalmas volt, és nagyon értékes, és igazából az első mondattól kezdve a végéig én úgy éreztem, hogy egyrészt üzletileg nagyon értékes tudás, amit átadsz, másrészt viszont ahogy átadod, az egy nagyon motiváló, előrevívő dolog. Tehát nem csak elmondod, hogy ez kell, meg ez van, hanem még mindig ott van benned az a tűz, ami valószínűleg eljuttatott a nulláról ahhoz az exitig, amit elértetek.
Hát így van. Remélem, hogy tudnak belőle profitálni a hallgatók, és örülök, hogyha tudok bármibe segíteni ebben. Úgyhogy bízom benne, hogy hasznos volt, és köszönöm még egyszer a lehetőséget.
Most pedig a hallgatók felé fordulok. Nektek köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Igazából bármilyen kérdésetek van, vagy visszajeleznétek, akkor azt írjátok meg nyugodtan. És hát úgy gondolom, amit elmondtam, hogy nagyon tartalmas és értékes volt ez a mai beszélgetés, és szerintem nagyon sok mindent tudtok magatokkal vinni. És így a végére, ha még nem tettétek meg, akkor javaslom, hogy kövessétek be a podcast csatornáját különböző platformokon, YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, Facebookon vagy akár TikTokon, illetve hogy iratkozzatok fel a Nyereséges Vállalkozás hírlevélre is, amit megtaláltok a www.nyereségesvállalkozás.hu/feliratkozás alatt. Köszönjük, hogy velünk voltatok, sziasztok!
Ez volt a Nyereséges Vállalkozás podcast, Csehil Ádámmal a mikrofon mögött. Ha tetszett az adás, akkor küldj rá egy pozitív értékelést, és kövess be a csatornát a Spotify, az Apple és a Google Podcast platformokon, illetve YouTube-on. További hasznos tartalmakért iratkozz fel a Nyereséges Vállalkozás hírlevélre a www.nyereségesvállalkozás.hu/feliratkozás oldalon.